Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok. A mai adásban a mély alkalmazkodásról fogunk beszélgetni. Mostanában sok helyen lehetett olvasni, hallani a mély alkalmazkodásról. Úgy döntöttünk a mai adásban kicsit a mély alkalmazkodást az ökológiai közgazdaságtan szemszögéből fogjuk körbejárni. És ehhez vendégem Stumpf Bíró Balázs, összeomláskutató, a mély alkalmazkodás mozgalom magyarországi képviselője, a Betyáros Világ szemléletformáló podcast alkotója és a Cassandra programtárs alapítója. Üdvözöllek Balázs itt a Zöld Egyenlőségben, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is téged, ahogy a hallgatókat is, és én köszönöm a lehetőséget.
Szuper. Ugye te is azt mondtad, amikor felkértelek erre a beszélgetésre, hogy már nem akarod ugyanazt elmondani, amit már nagyon sokszor elmondtál, és én is azt gondolom, hogy ne beszéljünk arról, ami már sokszor elhangzott, úgyhogy néhány dolgot leszögeznék itt a beszélgetés elején, amiről már a Zöld Egyenlőség hallgatói is nagyon sokat hallottak, hogy erről ne kelljen sokat beszélnünk. Az egyik ilyen dolog, hogy mindannyian tudjuk, a jövő bizonytalan, hogy mi fog történni a jövőben, az bizonytalan a kimenete, bizonytalan a sebessége. Ugyanakkor azért azt is tudhatjuk, hogy nagyon jó esély van arra, hogy az éghajlatváltozás, az erőforrások kimerülése, az ökológiai rendszerek összeomlása, az mélyreható környezeti és társadalmi változásokat hozhatnak magukkal. Ráadásul ezek a folyamatok, természeti gazdasági folyamatok nem lineárisak, hanem, ahogy te szoktád mondani, exponenciálisak. Én azt szoktam mondani, hogy radikálisan változhatnak pillanatról pillanatra. Azt is szoktuk mondani a Zöld Egyenlőségben, hogy ezek a problémák, ezek rendszer szintűek, és a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszereink kiigazítása az nem fogja önmagában megoldani ezeket, nem eredményez pozitív változásokat. Amikor először hallottam a mély alkalmazkodásról, akkor nekem az az ökológiai közgazdaságtani elv jutott eszembe, amit úgy hívnak, hogy elővigyázatosság elve. Az elővigyázatosság elve az egy ilyen döntéshozatali irányelv, ami azt jelenti, hogy a lehetséges jövőbeli forgatókönyvek közül alkalmazkodjunk mindig a lehető legrosszabbhoz, mert még akkor is, ha nem következik be a legrosszabb forgatókönyv, akkor is tolerálható lesz a végeredmény. Tehát akkor tudjuk elkerülni a katasztrófát tulajdonképpen. Nekem ehhez hasonlít a mély alkalmazkodás. Igazam van-e? Mondd el röviden, hogy mi az, hogy mély alkalmazkodás.
Miért is ne lenne? Természetesen, hiszen én abban hiszek egyébként, hogy a saját szempontjából mindenkinek lényegében igaza van, tehát nehéz ezt száfolni. Azért is szoktam hangsúlyt fektetni arra, hogy még csak meg se próbáljam, hogy úgy tűnjön, hogy bármiféle igazságot hangoztatok. Én a valóságra igyekszem az emberek figyelmét fölhívni, és akkor persze megkérdezik, hogy ugye mi a valóság. Hát a valóság az azon folyamatok összessége, amik körülvesznek minket, az, amiben élünk. Természetesen senki nem láthatja át a valóságot, legfeljebb a jóisten, de abból a szempontból szubjektív, hogy mindenki egy adott szeletét látja. De hogy mi mit gondolunk a minket körülvevő folyamatokról, hát az a tényeket valami kevéssé érdekli. Ezért rendkívül fontos, hogy megismerjük ezeket a folyamatokat, és a lehetőségeinkhez mérten megértsük az összefüggéseket, elsősorban azért, hogy az milyen következményekkel is jár majd a saját, illetve a szeretteink életére. A mély alkalmazkodás ennek egy olyan fajta megközelítése, ami talán abban szokatlan vagy más az általánosabb alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz következményeihez megközelítésnél, hogy belülről indul el kifelé. Tehát alapvetően az a gondolat képezi az alapját ennek a szemléletnek, hogy az a probléma halmaz, amivel szembe kell néznünk, illetve hát amiben már benne élünk, csak esetleg adott esetben még nem fogtuk fel, meg nem gyorsult fel és mélyült el annyira, mint ahogy ez a jövőben várható. Ez a probléma halmaz, vagy más néven polikrízis, ez alapvetően lelki, szellemi, mentális megterhelést fog okozni az embereknek. Mind a mellett, hogy persze fizikait is, de ennél talán sokkal fontosabb, hogy aki nem rendelkezik majd megfelelő csúnya kifejezés mentális rezilienciával, vagy szebben fogalmazva lelki erővel, hát az valószínűleg össze fog roppanni ezek alatt a megpróbáltatások alatt. És a mély alkalmazkodásnak éppen az a célja, hogy ebben segítse az embereket, hogy képesek legyenek szembenézni ezekkel a dolgokkal, mert ez egy dolog, hogy szellemileg próbáljuk megérteni. Erre szoktam mondani, hogy mind értelmileg, mind érzelmileg képesnek kell lenni ezt feldolgozni, és nyilván ez a sorrendűsége. Mert először értelmileg kell szembenéznünk, és valamennyire megértenünk a dolgokat. De hogyha ebbe igazán belepillantunk, ebbe a szelencébe, akkor ott nagyon komoly mélységek tárulnak föl. Ez pedig az emberek döntő többségénél először egy mentális zavart, vagy ha úgy tetszik, összeomlást okozhat, mert hát egy olyan fajta veszteséggel kell szembenézniük, amivel nem szeretnének. Ennek egy nagyon jó példája és más megközelítése a mély alkalmazkodás csoportban az admin társam Csapó Krisztina, aki hát ugye nem zöld, de azt hiszem kék egyenlőség podcastban volt, és ott készült vele egy nagyszerű beszélgetés. Ő ennek a gyászfeldolgozásnak különösen e tekintetben, már úgy értem, hogy a tekintetben, ami veszteség ránk vár, egy nagyon komoly szakértője ma Magyarországon. És a mély alkalmazkodás, mindenhez, hogy már ragasztottak rá sokféle címkét, a halálváró szektától a világvége kultuszig, nem erről szól, és nem is kínál megoldásokat, hanem alapvetően egy olyan biztonságos közeget igyekszik teremteni, amiben azok az emberek, akik már szembesültek ezekkel a dolgokkal, és ez lelkileg roppant megterhelő volt számukra, mi több, a legtöbb esetben ez a tapasztalatunk, akik eljutnak a tudatosodásnak erre a szintjére, azok a legtöbb visszautasítást, hagyjam el ezzel a hülyeséggel, a saját környezetükből kapják, a családjuktól, barátaiktól. Ez pedig frusztrációt okoz. Mi viszont egy olyan közeget igyekszünk teremteni, ahol feltehetik a kérdéseiket, ahol megoszthatják a gondolataikat, a kétségeiket, és ez idővel elvezet optimális esetben arra a pontra, ahol az ember ezt képes feldolgozni. Magyarán átöleli a valóságot, és megbékél vele. Mert ez az a pont, és csak ez lehet az a pont, amin állva, ahonnan kiindulva, őszinte, valódi döntéseket hozhatunk a saját életünkkel kapcsolatban.
Azon túl, hogy azt mondtad, hogy ez egy ilyen közösségteremtés is zajlik, ahol az ember úgymond beszélgethet ezekről a problémákról és ezekről az átéléseiről. Egyébként nagyon szimpatikus gondolat, azért azt hadd mondjam el, hogy ez a fajta alkalmazkodás, az egy ilyen lelki felkészülést is igényel. Tehát szükség van arra, hogy átgondoljuk ezt, és lelkiekben felkészüljünk radikálisan nagy változásokra. De egyénileg, tehát mi az az egyéni stratégia, amire az ember lelkileg felkészítheti magát, azon túl, hogy talál magának egy olyan közösséget, ahol itt közösségileg tudunk erről beszélgetni?
A két dolog az én megközelítésemben nem elválasztható, mert közösség nincsen egyén nélkül, egy ilyen nehéz helyzetet figyelembe véve pedig az egyén sem még érvényesülhet majd a közössége nélkül. És akkor azt majd tovább gondolhatjuk a szervezeti alkalmazkodás szintjéig, amik ugye állközösségek, de ott is pont az lenne a cél, hogy már a közösségi szemléletformálás és reziliencia fejlesztés tekintetében, hogy a lehető legtöbb szervezet az valódi és a tagjait megtartani képes közösségé tudjon alakulni. De hát az egyéni stratégiát kérdezted, itt a kollégám adott a minap egy elég terjedelmes interjút, amit mindenkinek ajánlok, a 24.hu-n jelenik majd meg. Pont arra utalt, hogy ha már erre a pontra eljutott valaki, amiről az előbb beszéltünk, hogy képes szembenézni, kihúzza magát, tekintetét a horizontra veszi, és azt mondja, hogy értem, felfogtam, most mi csináljak, akkor az első alapvető kérdés, hogy de itt nincs különbség, szervezet, közösség, nemzet, régió, kontinens, semmilyen szempontból, az egyénre is ugyanúgy igaz, hogy a rendelkezésemre álló erőforrásokat kezdve az idővel, az energiával, a pénzemmel, az ismereteimmel, a szellemi, a fizikai képességeimmel, a birtokomban levő infrastruktúrával, és minden mással mit kezdek? Mert vagy ide teszem, vagy oda teszem. Tehát alapvetően a megismerésnek azért van nagy jelentősége, mert segíthet egy olyan megalapozott döntést hozni, hogy a fennmaradó időt, kvázi az életemet, és az erőforrásaimat milyen irányba csatornázom. A mentális része rettenetesen fontos, sőt szerintem mindennél fontosabb, de azért nehéz lenne azt eltagadni, hogy létezik Maslow-i piramis, annak meg van egy alja. És ahogy csúszunk lefelé, úgy egyre fontosabb az, hogy mi is van az alján, és azok az alapvető szükségletek, amik ott találhatók, azoknak a biztosítása az hogyan és miként történik. Mert hát most ember fia nem gondolja ezt végig, mivel az előadásaim után látom, azt sem tudják megmondani, hogy ebben a pillanatban otthon mennyi élelmiszer vagy víztartalékuk van. Mert hát miért is gondolkodott volna ezen bármikor? Hát kinyitja a csapot, van, ha meg kinyitja a hűtőt és üres, akkor elmegy a boltba, vagy rendel, az lesz. Na de hát ez egy rettenetesen összetett, és ha lehet, akkor még annál is sérülékenyebb ellátólánc működésének az eredménye. Nem kell, gondolom, most már nagyon a science fiction területére tévednünk, ha azt mondom, hogy ez bármikor letérdelhet. Az elmúlt 2,5-3 év a járvánnyal, a háborúval, meg a szuezi csatornában keresztbe fordult tankerhajóval, vagy konténerhajóval, csak ezeket bizonyítja. És az alapvető és rendkívül szükséges egyéni stratégiának a kezdő lépése a mentális alapokat követően az kell, hogy legyen, hogy ezeket a szükségleteimet, ezeket megérteni, hogy jelenleg hogyan és miként szerzem be, mi biztosítja ezt, mi annak a hátulütője, milyen léptékben függök én másoktól, vagy adott esetben egy számomra totálisan ismeretlen rendszertől. Vigyek bele valami szubjektumot, tegnap nagyon finom mákos tésztát tettem, rendkívül finom baracklekvára, jó dolog az. És ahogy ettem, így tehát túl sokat foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, de így megpróbáltam így visszakövetni a mákos tészta útját. A tojástól, a liszten át, a vízig, a mákig, a lekvárig, a cukorig, mindent, hogy ez hova ment vissza, hány felé indul az a dolog, és honnan indult el ahhoz, hogy aztán ott legyen a tányéromban. Ezt emberfia nem gondolja végig. Tegnap volt egy Csepel-szigeti Deep Adaptation találkozó, és ott hát talán 2 évtized után legalább találkoztam egy volt gimnazista osztálytársammal, aki mind a mellett, hogy ő fizikus, vagy talán mérnök, de paraszt lett, és most már több mint 10 éve egy maga a saját tanyáján állít elő mindent. És annyira kézzelfogható volt, amit mondott, hogy azon kívül, hogy finomat eszik, meg nyilván biológiai eredetűt, egészen másképp osztja be. Kevesebbet eszik, és jobban, sokkal inkább a szükségletei szerint étkezik, mert pontosan tudja, hogy az, ami a tányérján van, és amit lenyel, abban mennyi munka volt, mennyi energia, mennyi idő, és ennek megfelelően osztja be. Tehát summázva ezt, a minimális, amit mindenki megtehet, hogy alapvetően végig gondolja, kicsit macerás, de hát mi nem az, végig gondolja, sőt írja néhány hétig, hogy mi az, amit ő fogyaszt, mennyit, és a családja, mennyit vásárolnak, mire van szükségük, és ebből utólag visszanézve kialakul egy sorminta. Az alapján nincs más dolog hátra, mint hogy a szokásos vásárolt készleteken vagy adagokon túl, vagy azon annak legalább a kétszeresét vagy háromszorosát veszik egy-egy alkalommal. És otthon a spájzban egy olyan rendszert létrehozni, ahol egy adott élelmiszerből több hétnyi, vagy adott esetben több hónapnyi tartalék áll rendelkezésre, és azt úgy beosztani, hogy a leghamarabb lejárót használjuk fel, utána már csak azt kell pótolni. Természetesen, ha ránk köszönt az Armageddon, akkor ez sem tart el örökké. De alapvetően azt a kollégám mondta, és nagyon jó hasonlatnak tartom, hogy amikor összeomlásról beszélünk, és én elfogadom, hogy ez kicsit képzavar, mert ugye egy esemény jelenik meg az emberek fejében, ez sokkal inkább egy folyamat lesz, vagy események sorozata. Tehát, hogyha erre gondolunk, akkor az sokkal kevésbé lesz egy olyan szituáció, amikor vidáman csorgunk egy folyón, és valami zubogó zaj közeledik, és egyszer csak elindulunk 90 fokba lefelé a Niagara vízesése, hanem sokkal inkább egy raftingra gondoljunk, ami betyárosan kemény lesz, és sose tudjuk, hogy mikor fordulunk fel, vagy éppen mikor áll bele a csónakba egy szikla, és azon a terepen kell majd boldogulnunk. Éppen ezért van jelentőség annak, hogyha van otthon biztonsági készletünk, és ez pontosan nem a pánikvásárlás, hanem annak az ellenkezője. Tehát ha mindenből rendelkezünk egy olyan készlet, ami X időre elég, az elég ahhoz, hogy ne essünk pánikba, és elég ahhoz, hogy egy-egy nehezebb periódust azt kihúzzunk. És hogyha ez közösségi jelleget ölt, és ezért fektetünk nagy hangsúlyt a szomszédság megközelítésére, mert most gondolkodhatunk abban, hogy majd mi ketten elköltözünk egy tanyára, és akkor ott milyen szép lesz, jó lesz, de ezt a gyakorlat nagyon ritkán igazolja. Tehát ez sokkal inkább onnan kellene kiindulni a közösségépítésben, ahol az fizikailag létezik, ez pedig a szomszédság. Mert amikor eljönnek a nehéz idők, akkor egyrészt már túl késő lesz ezzel foglalkozni, másrészt az lehet egy olyan a fizikai közelségen alapuló közösség, ami adott esetben képes megtartani az embert.
Ha jól értem, akkor valami olyasmiről van itt szó, hogy ha az ember belegondol abba és tudatosítja magának, hogy azok az alapvető szükségletei, azok milyen csatornákon, komplex rendszereken keresztül elégítődnek ki, akkor az magával hoz bizonyos változásokat. Tehát tulajdonképpen ez a látásmódváltás az, ami a változásokat hozza majd az én viselkedésemben. Jól értem-e?
Abszolút mértékben, de hát minden ezzel kellene, hogy induljon. Uh-huh.
Oké. Ha már itt a biztonsági készleteket mondtad, nagyon sokszor azonosítják a mély alkalmazkodás mozgalmat a prepper mozgalommal. És tudom, hogy ez nagyon sokszor ilyen pejoratívként jelenik meg, úgyhogy, és te magad is azt mondtad egy beszélgetésben, hogy lehet tanulni a prepperektől, úgyhogy szeretném, ha tisztáznád nekem, hogy tulajdonképpen mi a különbség a prepperek és a mély alkalmazkodás mozgalom között.
De akkor mindenképpen azt is végig gondolnám, mint hogy akkor mi a közös. Fogalmazzunk úgy, hogy talán ugyanannak az érmének két oldala. A prepper megközelítés, ugye prepping, vagyis felkészülni, tehát ezek a készülődők, ők a dolog fizikai, gyakorlati aspektusát tartják szem előtt. Nem elsősorban, hanem lényegében teljes mértékben. Valóban legyen közösség is, de az a lényeg, hogy legyen otthon felhalmozva minden, én szét tudjak karatéhozni mindenkit, és legyen körülöttem, ami kell, meg aki kell, és akkor csimbum, cirkusz, meg nagy kutyák. Tehát nyilván ennek is megvan a szélsősége, mert tud groteszké válni, amikor valaki ebbe túlzottan belehajszolja magát, ráadásul, hogyha ezt egyedül, vagy kettecskén teszik meg, akkor ez legalább annyira sérülékeny, hanem jobban, mintha nem volna semmiük. Mert azt meg kell érteni, hogy ezeket a folyamatokat, amiben vagyunk, és amerre tartunk, ezt nem te meg én, persze tudom, hogy a tömeg is belülünk áll, de nem mi, meg nem az egyének, hanem alapvetően a tömeg tehetetlen mozgása fogja eldönteni. Tehát a többség magyarán. Márpedig sem most, sem a jövőben én úgy gondolom, hogy nem áll elő az a helyzet, hogy a többség majd gazdálkodni fog, önellátó lesz, nagyon komoly raktárkészletekkel rendelkezik, szereti egymást, közösségbe tömörül, és akkor csupa szép lesz és jó lesz. Mert nem ebbe az irányba tartanak a folyamatok. Tehát a kiszolgáltatottságunk a rendszer irányába egyértelműen nő. Nem is kiszolgáltatottság, ez már lényegében függőség. Erről beszéltünk az előbb. A prepperek pont a gyakorlati szemléletük miatt rendkívüli mértékben elmélyedtek abban, hogy hogyan lehet rendszertől függetlenül élni. Ennek az egyik klasszikus része, ugye, amikor nem feltétlenül szántok vetek, hanem egyszerűen felhalmozok. vagy megtanulok olyan alapvető dolgokat javítani, készíteni, amivel sokkal inkább az újrafelhasználást helyezem előtérbe, és már csak a tudás, tehát megint csak azt mondom, hogy fejében tudja, de sokkal inkább egy gyakorlati szaktudás, ebben nem szorul másokra. Képes biztosítani az életét mások nélkül. De egyrészt ennek megvan a végessége, mert ha nem vagyok képes újra termelni a szükségleteimet, akkor hát jó eséllyel előbb-utóbb minden készlet elfogy. A másik hátulütője, hogy ha ezt nem közösségben teszem meg, akkor ugyanúgy védtelen leszek, hiába nyílpuskázom szét mindenkit, aki arra jár. Mert van az a tömeg, aminél ez már nem kivitelezhető. Minél kevesebb emberről van szó az egyik oldalon, annál kevesebb kell a másik oldalon is, hogy ez a helyzet előálljon. És végül a legfontosabb hátulütője ennek a megközelítésnek, és ez az alapvető különbség is, hogy a legtöbb prepper, akiket én megismerhettem, teljes mértékben, szinte teljes mértékben is kivétel nélkül lefoglalták magukat fejben a gyakorlati felkészüléssel. Aminek megvan az a jelentősége, hogy az ember olyan állat, hogy valamit csinálnia kell, ezt Csányi tanár úr is megmondta, hogy lehet nekünk alapjövedelem, de attól még nem lesz kielégítő a többség számára, hogy tévét néz. Tehát vagy értelmesen elfoglaltságot is kapunk, vagy lesznek, akik dűtenek, borítanak, mert akkor is már csináltak valamit. Tehát lehet, hogy lefoglalja magát a prepper fejben a gyakorlati lépésekkel, de ez nem jelenti azt, hogy a lelki ereje, és azért jó a reziliencia szó, bármennyire is magyartalan, de hívjuk rugalmas ellenálló képességnek, vagy kejfejjancsi állapotnak, vagyis akárhányszor beboxolnak, én mindig talpra ugrok. Ha ezt nem fejlesztik, már pedig azon az oldalon ennek nincs akkora jelentőséges hangsúlya, akkor teljesen mindegy, hogy miket tanultam meg, mennyire pontosan lövök célba, és milyen konzervkészleteim vannak, előállhat olyan helyzet, amit egyszerűen mentálisan nem tudok kezelni, és összeroppanok. A mély alkalmazkodás ezzel szemben jóval kevesebbet, ha egyáltalán bármennyi szempontot is, vagy hangsúlyt fektet a gyakorlati felkészülésre, bár fontosnak tartja, de az alapvető megközelítés, amiről korábban is szóltunk, hogy ez egy mentális probléma lesz, és mentálisan kell rá felkészülni. Én nem szeretek semmiben kizárólagosságot hirdetni, ezért itt is azt gondolom, hogy valahol a kettő ötvözete helyes egyensúlya lehet az, ami előre viheti az embert. Azzal megtűzdelve, hogy rá kell, nem kell, érdemes rádöbbennünk arra, hogy nem feltétlenül túlélni, hanem élni érdemes. És a kettő az nem ugyanaz.
Az előbb úgy fogalmaztál, hogy az ember olyan állat, hogy mindig csinálnia kell valamit. Beszéljünk egy kicsit így a mély alkalmazkodásnak az emberképéről. Tehát mi az az emberkép, ami meghúzódik-e mögött? Olyan faj vagyunk, ami így pusztulásra van ítélve, vagy megvan bennünk az a képesség, hogy szembenézzünk ezekkel? Mit gondolsz?
Megint csak azt kell mondanom, hogy más a szitu az egyének szintjén, és más a tömegek szintjén. Tehát egy információs mélyaltatásban vagyunk, mint tömeg. Egyszerűen nem is engedi a rendszer, hogy szembenézzünk azzal, ami ránk vár, mert hát ez részben joggal tartanak ettől, az olyan folyamatokat indíthatna el, ami csak meggyorsítja az egész átalakulását a rendszernek, és hát azok az establishment, akik, tehát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy mindenki, aki előnyét élvezi ennek a rendszernek, és ebben mi is ugyanúgy beletartozunk, mint mindenki más, mert még a hajléktalan is számíthat arra, hogy adnak neki pénzt, de ha már mindenki csak magára fog figyelni, és a bizonytalanságon kívül és a kiszámíthatatlanságon kívül semmi nem lesz biztos, akkor már az sem igaz. Ha valami idealizált emberképről szólnék, akkor ez egy ideológia volna, de szerintem mi mindent elköltünk azért, hogy ezt nem távol tartsuk bármiféle ideológiától. Itt a mély alkalmazkodásnak az alapértékein lehet inkább a hangsúly. Én szerettem azt hangoztatni, hogy ezek lényegében klasszikus női alapértékek, de az együttérzés, az áldozatkészség, a kíváncsiság, a gondoskodás, a szeretet, ezek azok az értékek, amik mentén a mély alkalmazkodásban gondolkodunk, és amiről úgy véljük, hogy ezeknek a megélése és az előtérbe helyezése lehet az, ami majd átsegíthet minket a nehéz időkön, és ami képessé tehet minket arra, hogy támogassuk egymást. Nemrég láttam egy fantasztikus képet, ahol óvodás gyerekek álltak körben, rengetegen voltak, és mindegyik egy színes fonalat fogott. Volt a kör másik oldalán, valaki fogta valami más, de rengetegen, tehát legalább 30-50-en voltak. És a kör közepén, ahol a fonalak metszették egymást, egy másik óvodás gyerek állt a levegőben, a fonalakon. És mindegyik óvodás csak két ujjal fogott egy fonalat, és mégis képes volt megtartani egy embert. És ez egy csodálatos szinonimája annak, hogy mire képes egy valódi közösség. Mert az ipari civilizációban és ebben a társadalomban, ahol élünk, a legtöbb úgynevezett közösség az álközösség. Egy szervezet is álközösség. Nincsen sem demokráciája, sem valódi hierarchiája. Mert a vezetés az egy teljesen normális, egészséges és szükséges dolog. De milyen alapon vezet valaki? Azért, mert egy kiválasztódás mentén egyetértésben döntött úgy a közösség, hogy ő az, mert felelősséget vállalt, és ez bizonyította, és amíg ezt teszi, addig ott a helye, amikor nem teszi, akkor meg már nem lesz ott. Vagy azért, mert jött valaki valahonnan, és azt mondta, hogy na, ő lesz a főnök, és akkor majd neki kell, meg vele kell. Ez teljesen más. És a munkánk egyik része, hogy a szervezeti reziliencia fejlesztésben, hogy egyrészt a szemléletformálás, mert az mindennek az alapja, de hát ezzel kezdtük, hogy meg kell ismerni a folyamatokat. Másrészt az, hogy segítsünk a szervezeteknek belül tartani az embereket. Tehát ahogy nő a bizonytalanság, ezek az erők úgy válnak centrifugálissá, tehát kifelé hajtják az embereket a jelenlegi szervezetekből, most gondoljunk egy vállalatra, vagy egy multira, vagy bármire, ahol megvan a kis odud, meg megvan a kis részfeladatod, és akkor azt kell, mert te vagy a fogaskerék. Ez nyilván eleve elidegenítéssel és elidegenedéssel jár. Másrészt menni jobban belekukkant az ember ebbe a szelencébe, amit az előbb mondtam, és ugye egyre jobban megborul azon, amit ott lát, megtapasztal. Annál inkább azt fogja érezni, hogy most akkor én mit csinálok itt? Tehát, hogy miért megy el erre az időm, hogy tolom valaki másnak a szekerét, mikor semmi jelentősége, elmegy az életem, azt lehet, hogy már csak ennyi meg annyi év van, akkor inkább hazamegyek, meg a családommal vagyok, meg akkor gyertek, haverok, vegyünk egy tanyát, tehát teljesen más fog csinálni. De most ez egyrészt érthető, másrészt, ha a többség ezt tenné, akkor a rendszereink működésképtelenné válnának, és megint csak előre hoztuk azt, amit nem szeretnénk. De ha egyetértünk abban, hogy legyen bármilyen jó vagy rossz az, amit építettünk, ennek a végségig való működtetése, persze közben javítása, de működtetése, az mindannyiunk közös érdeke, sőt létérdeke, akkor az egyenesen vezet oda, hogy, amint az előbb is mondtam, ezekből a szervezetekből a tagjait megtartani képes valódi közösségeket kell létrehozni. Mondok egy példát, ha ez a szervezet ezt felismeri, ami azt jelenti nyilván, hogy a vezetése felismeri ennek a jelentőségét, hogy meg kell tartani az embereket, az egy dolog, de működőképesen kell tartani, a bizonytalanság korában is működőképesen kell tartani, sőt versenyképesen kell tartani a szervezetet, akkor nemhogy elnyomja ezt az igényt, hanem elébe megy. Tehát mivel az előbb arról beszéltünk, hogy amikor az ember eljut a tudatosulás egy bizonyos szintjére, ugye ennek 5 lépcsőfoka van, akkor pont a közvetlen környezetétől kap visszautasítást, adott esetben a családjától, akkor ha ezt megkapja viszont a munkahelyén, a munkatársaitől, és nem csak kávézás közben, féllegálisan, hanem nyíltan, és erre fórumot, teret biztosítva, ahol adott esetben a szervezet által biztosítva szakember, tehát mentális szakember, pszichológus támaszt is nyújt ennek a feldolgozásához. Lehetőséget kapnak szervezett módon, hogy ott ezeket a problémákat, amiket annak élnek meg, vagy a jövővel kapcsolatos aggodalmaikat megbeszéljék, mitől szervezkedjenek is a kollégáikkal. Te hogy csinálod? Akkor nálad már van 400 literes hordó, meg hány konzerved van. Ha ezt meg tudják beszélni, meg minden ehhez kapcsolódó dolgot, akkor egyrészt enyhül a feszültség, másrészt sokkal jobban kötődnek majd a szervezetükhöz, mert miért menjenek el, mikor itt segítenek előre lépni. És ez egészen eljutott addig a gyakorlati megnyilvánulásig, hogy azt mondja a szervezet, hogy figyelj, te elmész a metróba, még ott is ennyibe meg annyiba kerül egy kiló rizs, viszont itt én vagyok a nagykutya, veszek egy tonna rizst, mert ez olyan áron kapom, amilyen te soha, majd utána szétosztva azon az áron kvázi jutnak hozzá a dolgozók. És akkor vidd haza és pályzold be. Tehát rengeteg olyan lehetőség van ebben, amit jelenleg nem használunk ki. De ennek az alapvető oka az a szembenézés, az őszinte szembenézés hiánya.
Most, hogy mondtad ezt az őszinte szembenézés hiányát, és már ugye többször előkerült, hogy itt valami fajta veszteségnek, vagy potenciális veszteségnek a tudatosításáról, tulajdonképpen gyásznak a feldolgozásáról van szó. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, mit gondolsz arról, hogy képes-e a társadalom arra, hogy ezt a gyászt ezt feldolgozza. Tehát nem fog-e abba tolni inkább minket a rendszer, hogy szembesülünk ezzel a fajta veszteséggel, és még inkább túlfogyasztunk, ahogy azt a mai társadalomban nagyon gyakran megtesszük.
Hát ha ez a hedonizmusra utal, akkor arról érdemes külön szólni, de azt nem gondolom, hogy az ezzel való őszinte szembesülés, vagy az, ahogy mi vár ránk, az önmagában túlfogyasztáshoz vezetne. Tehát azt nem tartom elképzelhetetlennek, hogy lesznek emberek, akik azt mondják, hogy de akkor viszont csapassuk. De ez önmagában nagyságrendekben nem fog változtatni a folyamatokon, hogy akárhányan azt gondolták, hogy akkor lőjük még inkább. Mert hát nem fogalmazok így, hogy a többség, de az emberek jó részénél valószínűleg egy ponton túl nem ezt indítaná el, hanem egy belső késztetést arra, hogy amit tud, tegyen meg. Itt az egy nagyon nagy probléma, hogy a homo sapiens alapvetően tegnapban, mában, meg holnapban gondolkodik, és itt egy olyan problémával kell ugye szembenéznünk, ami legalábbis azt hiszük, hogy minimum holnap után lesz. És akkor meg majd foglalkozunk vele akkor. De ha valóban sikerül az emberekkel átláttatni ezt az összefüggésrendszert, és azt, hogy ez mekkora pókháló, amiben már réges-rég bele vagyunk gabajodva, akkor ha támaszt is adunk mellé, hogy ennek a mentális terheit fel tudják dolgozni, akkor az esetek többségében én úgy vélem, hogy a végeredmény sokkal inkább az lesz, hogy na oké, akkor mit tegyünk azért, hogy amikor majd földet ér ez a repülőgép, akkor ne huppanjon akkorát, hogy egy kicsit enyhítsük ezeket a károkat, és nem a bolygó megmentésének szintjén, mert az nagyjából egy szamárság, hanem a mi magunk szintjén, az egyének szintjén és a kisközösségek szintjén. Mit tudok én most tenni? Mert ha az emberek megértik, hogy ahogy most sincsen egyenlőség, de mégis ellavírozgatunk, akkor, amikor eljön a váltás ideje, és ott állunk majd, hogy akkor elindul egy új világ, akkor mindenki úgy és azzal indul neki, amilyen ott van, meg akije ott van, és ez nagyon nem mindegy, hogy az milyen pont lesz. Mert gondold végig, minél kevesebben lesznek kétségbeesve, annál kevesebben éreznek majd motivációt arra, ráadásul nem pánikba esve, hogy elinduljanak, azt akkor kikeressék, meg elvegyék, vagy jobb esetben elkérjék. Tehát mennél felkészültebbek vagyunk, mentálisan és fizikailag gyakorlatban, annál jobban tudjuk stabilizálni a rendszert, annál jobban tudjuk csökkenteni majd azokat a nehézségeket, amik ránk várnak. És ez kulcsfontosságú az egészben. Szóval én nem gondolom, hogy a túlfogyasztás lenne ennek a következménye, sokkal inkább egy olyan fajta tudatosulás az emberek egy részénél, ami alkalmas arra, hogy talán valamivel jobb irányba indítson el minket.
Ha már mondtad itt ezt a szervezeti együttműködést, és a bolygó megmentésé is szóba került, beszéljünk egy kicsit így a megelőzés meg az alkalmazkodás közti különbségről, mert hogy az ökológiai közgazdaságtanban megkülönböztetjük a megelőzést, az alkalmazkodást. Ugye a megelőzés az valami fajta ilyen előzetes, nehogy bekövetkezzen a katasztrófa jellegű döntéshozatal, az alkalmazkodás meg a már bekövetkezett a katasztrófa, és akkor hogyan alkalmazkodunk a katasztrófához. Általában amellett szoktak érvelni a szerzők, hogy egy ilyen döntéshozatali szinten, akár ilyen országos vagy globális döntéshozatali szinten, a megelőzés a kifizetődőbb, tehát fókuszáljunk a megelőzésre. Nekem úgy tűnik, vagy legalábbis első látásra úgy tűnhet, hogy a mély alkalmazkodás viszont az alkalmazkodás részére fókuszál. Mit gondolsz a kettő fogalom kapcsolatáról?
Optimális esetben nem kellene, hogy ez valamiféle versus megközelítés legyen, hogy vagy ez, vagy az. Hát mindjárt tegyük helyre a dolgokat azzal, hogy talán tavaly, és elég egyértelműen nyilatkozott úgy az ENSZ főtitkára, hogy azokat az erőforrásokat, és most maradjunk az éghajlatváltozásnak, azokat az erőforrásokat, amik az éghajlatváltozás közvetlen és közvetett hatásaival kapcsolatban költünk el, azoknak most már legalább a felét nem a mitigációra, tehát az enyhítésre, hanem a kialakuló hatásokhoz történő alkalmazkodásra, vagyis az adaptációra kellene fordítani. Természetesen ez nem történik meg. De itt alapvetően most már egyre kevésbé arról van szó, hogy itt XY vagy Z, főleg, hogyha mérvadó a témában, akkor tagadná ennek a jelentőségét, vagy ezt az irányt, amelyre tartunk. De sajnos egyrészt még mindig nincsenek közös fogalmak, ugye nem tudom mennyire láttad, vagy emlékszel, vagy az olvasóknak, bocsánat, hallgatóknak rémlik, vagy olvasták-e Gelencsér Andrásnak az interjúját, talán tavaly nyáron, a 24.hu-n, ami hát kiverte a biztosítékot, és ott abból sok probléma indult el, meg szóváltás is az oldalon, több tudós bejelentkezett ezzel kapcsolatban is elmondta a véleményét, de itt tehát hogyha a közös célok megfogalmazásához, cselekvési programok kialakításához és azok végrehajtásához alapvetően először is egy közös nyelvezetre lenne szükség. Tehát olyan, ami mindenki által jól értett és ugyanúgy értelmezett fogalmakon alapul. Hát erre egy tökéletes példa, hogy ugye a Gelencsérnek az volt a cikknek, vagyis az interjújának azt hiszem a címe, hogyha a civilizációnk néhány évtizeden belül összeomlik. Ez hát jó kis hatásvadász cím. És erre a válaszcikk az volt, hogy akkor jön el a világ vége, ha nem teszünk ellene semmit, és ez pedig azt sugallja, ha kettőt összefésüljük, mintha az összeomlás az a világ vége szinonimája lenne. Tehát nem gondolom, hogy magunkról beszélünk, tehát nem gondolom, hogy a bárki szempontjából, az egyén, a közösség, vagy a civilizáció, a társadalom szempontjából von bármiféle értelme, vagy érdemes ezt úgy megközelíteni, hogy akkor ez vagy az. Hát a mitigáció kapcsán is, vagyis hogy enyhítsük a folyamatot. Hát miért ne tenne meg bárki bármit? Meg kell tenni mindent, de tisztában kell lenni annak az árával és a következményeivel. Mert lehet álmodozni arról, hogy majd kihúzzuk a dugót a konnektorba, és akkor soha nem használunk majd több fosszilis energiaforrást, de hát ilyen nincsen. Illetve lehet, csak az önmagában egy villámgyors civilizációs összeomlással jár. Hát jelenleg is több mint 80% az elhasznált energiának az fosszilis energiahordozókból ered. És ez a híres 2016-os párizsi klímaegyezmény óta csak nőtt. És ugyan azt mondja az ENSZ energiaügyi szervezete, hogy ez 2040-re lecsökkenhet az aránya, lecsökkenhet 70% körülire, de mennyiségileg, amit elhasználunk, az több lesz, mint ma. Hát most is ugye az energiaválság tüneti kezelése során folyamatosan nyitják újra a szénbányákat. Tehát ez irreális. És a probléma, ahogyan én látom, és még jó néhányan, a mitigációs megközelítéssel, és hívjuk ezt mainstreamnek, mert 10 éve még az is hülyeség volt, most meg ugye minden greenwashing, hogy nincs meg a nyitott dialógus ezzel kapcsolatban, az őszinte kommunikáció. Nem arról szól, hogy kövessünk el mindent ez ügyben, de közben tartsuk szárazon a puskaport, és nézzük meg azt, hogy milyen következményekkel járhat, és arra hogyan tudunk készülni. Hanem több háromnevű tudós is Magyarországon, aki ezzel foglalkozik, azt mondja, hogy igen, ebbe egyetértünk, itt lyukathatunk ki, de erről nem szabad beszélni. Nem szabad beszélni az emberekkel. Ennyire őszintén és egyértelműen, mert akkor gyakorlatilag, ugye Ödipusz komplexus, már be is elő is segítettük, hogy ez maga bekövetkezzen, ez a rossz végjáték. Ahelyett fókuszáljunk arra, hogy minden szép lesz rózsaszín, fogjuk egymás kezét, elektromos autók rohangálnak napelemmel, és akkor az úgy is lesz. Tehát ez egyrészt illúzió, másrészt most már nem tudtam, hogy kezdem fölvenni a kesztyűt, hát valahol bűncselekmény. Tehát nem szabad, nem. El kell mondani az embereknek, de nem lózungok szintjén meg huhogva, hanem megmutatni, hogy mik a lehetséges forgatókönyvek. Ki beszél arról, hogy most már még mindig nyomatják egyébként a 1,5 fokot, pedig legutóbb Sármásegben már szóba se került, de már a 2 fok se. Ott már ugye az volt a központi téma, hogy jó, hát akkor majd milyen gombokat szórjunk a 3. világban élő népek elé, hogy egy kicsit majd enyhítsük ezeket a szenvedéseket, amik rájuk várnak. Tehát már abszolút mértékben az adaptáció irányába ment el, de annak se az értelmes megközelítése irányába, hanem ugye az utólagos kompenzáció irányába, de hogy aztán azt ki fogja kifizetni, vagy fogja, az természetesen egy teljesen másik kérdés. De itt ez szó szerint létkérdés, ezzel foglalkozni, vagy nem foglalkozni. Tehát az egy dolog, hogy homokba dobjuk a fejünket, de erre biztatni az embereket, hogy tegyék ezt, hát ez számomra nem felvállalható.
Mit gondolsz egyébként ennek az egész probléma halmaznak a globális szintjéről? Mert ugye elsősorban közösségekről beszéltünk, szervezetekről beszéltünk, és az előbb szóba került az ENSZ és néhány ilyen globális nagy szervezet. Mit várhatunk a globális szervezeteinktől és globális megoldásoktól?
Most milyen jó el lehet durrantani azt, hogy think global, act local. Én egy picit úgy érzem, hogy ha már róluk beszéltünk, akkor egy-egy gatyát rájuk lehet húzni. Tehát a mitigáció inkább globális, az adaptáció inkább lokális, vagy egyéni kérdés. Mert elkövethetünk mi itt mindent az Európai Unióban, hogyha azt a mennyiséget, amit mi megtakarítunk, 27 ország, azt Kína egy hét alatt pöffenti bele a légkörbe. És napok kérdése, hogy amit ők oda pöfögtek, az már itt van Európa fölött. Dicséretes, szép, fantasztikus, de nem elégséges. Viszont az alkalmazkodás az lokális. Többször kifejtettem már egyébként, hogy mit gondolok erről. Én ugyan nem, én nem vagyok összefüggés elmélet hívő, és nem is kárhoztatok senkit, mert mindenki ember, és kész. Egyszerűen az ember kognitív torzításaival rendkívül mértékben érdemes tisztában lenni. Hogyan működik az ember? Mi alapján dönt? Hogyan működik a döntési mechanizmusa? És ilyen szempontból köztem, meg a nagy globális szervezetek vezetői között egyetlen egy különbség van, a lehetőségeink. Nekik teljesen mások a lehetőségeik. Más a rálátásuk a problémákra, más mennyiségű, minőségű információval, erőforrással rendelkeznek. Ennek megfelelően mást is tudnak csinálni, de nem biztos egyébként, hogy mást akarnak. Tehát lehet, hogy mindketten ugyanarra gyúrunk, csak ők meg is tudják tenni. Nem gondolom, már csak ha az eddigi, tehát az emberiség eddigi működését, de nézzük csak a 20. század második felét. Ugye ezek a fenntart, gyönyörűen SDG-k, tehát ezek az ENSZ-féle Sustainable Development Goal-ok, tehát ezek a fenntarthatósági célok. Tehát ha nem sikerült a szegénységet, meg az éhezést, meg a járványokat gyökerestül kiírtani egy olyan időszakban, amikor minden volt, akkor miért gondoljuk, hogy ez egy vállalható vagy elérhető cél, amikor az életünk arról fog szólni, hogy hosszú távon évről évre nehezebb lesz, kevesebb lesz, rosszabb lesz, drágább lesz. Akkor miért gondoljuk, de hagyjuk ezt, mert mondjuk, hogy szubjektív és az én hülyeségem. De hogy a kollégámra utaljak, ha megnézed ezeket a célokat, akkor van benne éhezés felszámolása, a szegénység, minden csodálatos dolog. Meg ott van benne az is, hogy a fenntartható fejlődés és növekedés. Na, ez az egy kiradírozza az összes többit. Most megint dúrogtathatjuk, hogy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón nincsen végtelen növekedés, de nincs. Tehát energetikailag, ökológiailag ez a történet, amit mi csinálunk, mint emberiség, a fejlett, mindegy, mondjuk úgy a globális ipari civilizációban, ez aztán sok minden, de nem fenntartható. És ebben a formában, ahogy ma működik, teljesen mindegy, hogy hol igazgatunk rajta, meg milyen színűre festjük. Ebben a méretben, ebben a formában, ahogy megszoktuk, ez záros határidőben nem fog tudni tovább működni. Egyszerűen azért, mert a komplex rendszer eljut a sérülékenységének arra a pontjára, ahol ez a saját összetettsége lesz a végzete. Talán már hallottad másutt, a kollégám is el szokta mondani, hogyha csak a szokásos és elvárt évi globális 3%-os GDP növekedéssel számolunk, akkor az azt jelenti, hogy 23 év alatt megduplázódik a világgazdaság mérete. Az azt jelenti, hogy ehhez az ugráshoz, ehhez a duplázódáshoz pontosan ugyanannyi energiára és erőforrásra lesz szükségünk, mint az ipari forradalom kezdete óta összesen. Hát honnan a fenéből fogjuk ezt venni egy olyan helyzetben, amikor egyértelműen mindenből egyre kevesebb, egyre rosszabb lesz és egyre drágább lesz. Ez nem kivitelezhető. Tehát ha összeomlásról beszélünk, akkor, ha ez valakinek rémisztő, akkor beszéljünk arról, hogy ez egy drasztikus leegyszerűsödés. Ezek a komplex struktúrák egyszerűen le fognak egyszerűsödni. Tehát az, hogy én eszek egy kompótot, vagy valami joghurtot, és az a 8 irányból jött 3 kontinensről, mire odaértek, ez nonsense, és nem lesz. Persze aztán el lehet mondani, hogy ez még mi minden következménnyel jár, tehát nyilván itt nem csak a struktúrák egyszerűsödéséről beszélünk, hanem adott esetben a populációnak a csökkenéséről is.
Utolsó kérdésem, nagyon közgazdasági kérdés. A gyakran látjuk azt, hogy bizonyos zöld mozgalmakra rátelepszik a piac. Mondok egy példát. Például itt van az önkéntes egyszerűsítőknek a mozgalma, vagy másképp szerény fogyasztóknak a mozgalma. Ők ugye azok a minimalista fogyasztók, akik arra törekszenek, hogy minél kevesebbet fogyasszanak, újra használják a használati tárgyaikat és társai. Már többször beszéltünk róluk a zöld egyenlőségben. Ugyanakkor előfordul az, hogy egész egyszerűen a piac így rátelepszik erre, és mondjuk elkezd, nem tudom, könyveket és tanfolyamokat indítani, hogy hogyan legyél egyszerűsítő fogyasztó, és amiben aztán megint ezt a gazdasági motort fogja turbózni. Mit gondolsz, fennáll ez a veszély a mély alkalmazkodás mozgalmával kapcsolatban?
Hát az emberek világában egyrészt semmit nem tartok kizártnak, másrészt jelen állás szerint, ahogy én ezt látom, ebben semmiféle olyan drive, vagy olyan ösztönző nincs a piac számára, amire ráugorhatna. Mivel ugye immateriális az egész dolog, ezért talán csak az a veszély fenyegethet, hogy a pszichológusok majd nagy tömegben ugranak rá erre, és akkor mindenkit mély alkalmazkodási szempontból fognak kezelni, és ezért óriási óradíjat számítanak fel. De talán pont ugyanez az akadálya annak, hogy a népszerűsége exponenciálisan növekedjen. Mert végtelenül egyszerűnek tűnik, persze a legnehezebb lépéseket igyekszik kihozni az emberekből, mert hát nem kell hozzá semmi, hát itt vagyunk, egyszerűen csak, és itt jön a trükkje, szembe kellene nézni önmagunkkal. Na, ez viszont egy olyan dolog, amit a franc se akar megtenni. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez a közeljövőben fenyeget, hogy itt a greenwashing áldozatává esne a mély alkalmazkodás. Sokkal inkább azt tartom valószínűnek, amit el is szoktam mondani, most mindegy, hogy konkrétan a mély alkalmazkodásról beszélünk, vagy a szembenézésről, vagy erről a szomszéd közösségi támogatásról, hogy egyszerűen nem fog tömeges méreteket ölteni. Ezt Csányi professzor mondta, hogy ott a kis életrajz interjújában, hogy tehát ennek az egész a tehetetlenség erejével mozgó rendszernek, aminek inkább kevésbé, mint többé, de mint haszonélvezői és érdekeltjei vagyunk, ennek a megváltoztatásához, vagy megváltozásához mindössze két út van, ami járható lenne. Az egyik, az egy edukációs, kulturális változás, vagy változtatás. Viszont, mint minden kulturális változás, ez meg aztán pláne, mert hát talán a legnagyobb falat, rendkívül időigényes. Mert az azt jelenti, hogy már most tömegesen olyan szemléletű embereknek kellene lennie a mi korosztályunkban, akik ezt a szemléletet tudják őszintén szembenézve átadni a következő korosztálynak, az a következő korosztálynak, és akkor 2-3 generáció alatt megtörténhet egyfajta átalakulás. Akkor hát ne prédikáljunk vizet és igyunk bort, legyünk őszinték magunkhoz, hogy erre láthatólag sem szándék nincs, és már idő sem lesz. Ezért marad a másik alternatíva, amit a tanár úr is elmondott, ahol a valóság és a rendszer ezt maga kényszeríti ki. Tehát amikor eljön az a pillanat, és most mindegy, hogy honnan rúgja ránk a valóság az ajtót, az erőforrások kimerülése szempontjából, a újabb világjárványok szempontjából, társadalmi elégedetlenségből, háborús konfliktusokból, vagy ami előbb-utóbb ránk köszönt, és vélhetőleg sokkal komolyabb következményekkel az éghajlatváltozás. Teljesen mindegy, de ezek lesznek azok a kényszerítő erők, amik ráviszik majd az emberek döntő többségét, hogy változtassanak. Ez vélhetőleg addig nem fog megtörténni. Még mindig elég gyakran folyik a beszéd arról, hogy 1,5 fok, meg 2 fok. Holott a Sármás Elk óta, ha korábban esetleg nem is, de azóta biztosan tudjuk, hogy ezek már nem reális, nem megvalósítható célok. De még arról sincsen őszinte közbeszéd, hogy mit jelent másfél, mit jelent 2-3 Celsius fok globális átlaghőmérséklet emelkedés, mit jelent az életünk szempontjából, nem beszélve a 4-ről vagy az 5-ről. Erről nagyon kevés felmérés történt, és nem is nagyon finanszírozzák ezeket. Hát talán érthető módon. De talán az egyetlen ilyen példa, amit mi felszoktunk hozni, az a Világbank által 11 évvel ezelőtt, 2012-ben készült tanulmány, ami azt vizsgálta, hogy mi is történne velünk, hát egy 4 Celsius fokos átlaghőmérséklet emelkedés esetén, illetve 3 Celsius fok esetén is. És hát a helyzet az, hogy az utóbbinál, tehát 3 Celsius foknál lényegében megszűnnek a társadalmi struktúrák, azok az emberi közösségi rendszerek, lényegében a civilizáció kohéziója, azok a szervezettségi szintek, amiket ma ismerünk. 4 Celsius foknál pedig olyan léptékű terménypusztulás következik be, ami gyakorlatilag lehetetlenné tenné akár csak a mai létszámú népesség fennmaradását is. Egészen konkrétan az az eredmény jött ki, hogy 4 Celsius, tartós 4 Celsius foknál a népesség 80-90%-a valószínűleg nem fogja ezt túlélni. És ezekkel a dolgokkal értelemszerűen nem könnyű szembenézni, de nem tudunk addig érdemben kezelni egy betegséget sem, amíg nem ismerjük meg, és nem vagyunk hajlandók azokkal szembenézni. Ez a típusú őszinte kommunikáció az, amire rendkívül nagy szükségünk van, és ez az, ami nem történik meg. Mert csak ennek ismeretében hozhatunk igazán fontos és őszinte döntéseket az életünkkel kapcsolatban.
Hát én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, Balázs, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket.
Hát én kérek elnézést mindenkitől, holnapra kialusszák. És még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget.
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.